Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Méghozzá a reggeli személy, nem más, mint Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő. Szép jó reggelt kívánom, nem először ülünk ebben a stúdióban, és nem először fogunk majd, hát messzire-messzire eljutni onnan. De kiinduló pontunk mégiscsak ez a bizonyos Szaúd-Arábiában zajló tárgyalás, és hogy mint mindennel kapcsolatban, Trumppal kapcsolatban mindig fölmerül, hogy ez mennyire egy látványpékség, vagy ez mennyire egy valódi tűzszüneti megállapodás. Nekem még ezek is gyanúsak, hogy lehet, hogy az egész csak van milyen reklámfogás, és el akarnak adni még egy Teslát.
Jó reggelt kívánok! Hát azt gondolom, hogy a megállapodás az valós, hogy mik a mögötte lévő mozgatórugók, az egy másik kérdés, de Teslát úgy látom, most másképp akarnak eladni, hogy aki nem vesz Teslát, azt terroristának fogják nyilvánítani. És még Donald Trump maga is fog egy Teslát venni, nem tudom milyen pénzből.
De ez, hogy csak egyet, ez...
Hát ennyire van pénze szegénynek. Meg egyébként se hisz a klímaváltozásban, úgyhogy miért venne elektromos autót. De hát a dzsiddai megállapodás azért ettől függetlenül nagyon jelentős megállapodás. Ugye ezt a sajtó sokszor úgy teríti, meg az amerikaiak, hogy ez egy amerikai javaslat volt, holott ez a javaslat, ez egy ukrán javaslat volt a 30 napos tűzszünetre, amit fölkaroltak a tetrekészek Londonban, és utána Amerika beállt emellé nagyon helyesen, és kiegészítette egyébként nagyon helyesen, mert az ukrán javaslat teljesen érthető módon nagyon ukrán párti volt, hogy a légi és a tengeri frontokon legyen tűzszünet, ezt az amerikaiak kiegészítették azzal, hogy a szárazföldön is, és hát most van egy a levegőben egy felhívás, hogy tessék szíves lenni, akkor abba hagyni a harcokat, de azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó lenne, hiszen...
Nyilván, tehát ez egyértelmű, nem kérdés, igen.
Kivéve az oroszokat.
Nekik nem, annyira?
Az oroszoknak nem, hát az oroszok most lendületben vannak, nem, meg egyébként is ugye Putyinnak az az egyenlőre a mindent vagy semmit politikát szeretné folytatni, mert eddig úgy érezte, hogy ez sikerre vezet, és ő nem tudja még egyenlőre, ő sem egyébként, hogy Donald Trump mit fog csinálni, mi se tudjuk, szerintem Donald Trump se tudja
igen,
még.
Igen, azt hogy, akartam mondani,
hogy
igen,
mit fog csinálni, hogy, de ugye nem tudjuk, hogy az a 1-2-3 telefonbeszélgetés Putyinnal mit tartalmazott, ugye mert Trump sok mindent mondott, például ugye többször is mondta azt, hogy ha az oroszok nem mennek bele abba, amit ő szeretne, akkor bizony jönnek a szankciók, meg a mindenféle intézkedések. Úgyhogy lehet, hogy Trumpnak az volt a stratégiája, vagy az a stratégiája, vagy a mögött álló szakértőknek, akire kivételesen hallgat, hogy ugye először most begyűrjük az ukránokat, akkor leülünk a tárgyalóasztalhoz, mindenki ott van kivéve az oroszokat, és akkor megvárjuk, hogy ők mit csinálnak. Eljön az igazság pillanata, hogy Putyin mit akar. Ez egy nagyon nagy dilemma Putyin számára egyébként. A világnak elege van ebből a háborúból, már a kínaiak is néhány nappal ezelőtt finoman fölhívták az oroszokat, hogy be kéne már fejezni ezt az egészet. Ugye a Törökország egyértelműen most Ukrajna mögé állt, ami nagyon fontos jelzés. És hát Donald Trump meg a béke mellé áll.
Abszolút.
Valójában igazán azt gondolom, hogy úgy, nagyon azzal nem törődik, hogy milyen feltételekkel. Az a lényeg, hogy ne legyen háború, és Amerikának ne legyenek túlságosan erős elkötelezettségei, és nyerjen a buliból ezekkel a ritka földfémekkel.
Igen, legyen egy kis hullarablás is a dologban, de hogy igen, hogy egyébként tényleg valóban egy ilyen tűzszünet, ez nem jönne rosszul ennek a dolognak. Azt úgy, de azért sejtjük nagyjából, hogy mi volt az ukrán. Tényleg belefáradtak ebbe, iszonyan beveszteségek, iszonyan energiák nekik. Egyébként is most éppen ott a Hurst környékén nem állnak túl jól.
Sehol nem állnak jól, szárazföldön.
Ahogy ez várható volt, tulajdonképpen ez a felőrli előbb-utóbb, ez a tömeg, ezt az egészet, de hogy mennyire tudja ezt a jelenlegi helyzetet a Putyin eladni győzelemnek. Ott azért nagy gond nincs, az ellenzék nem fogja azonnal leváltani valószínűleg, de hogy mégis kommunikációban ezt úgy kéne adni, hogy akkor győztünk. Nem?
Ugye, ami persze az ukránok is nagyjából lefelé mennek, tehát ugye Donald Trump amit csinált, az nem szép dolog, de két dolgot el kell ismerni. Egyrészt már az, hogy zsarolja tulajdonképpen az ukránokat, bár annak most örülni fogunk, ha azokat zsarolja legalábbis én, de meg kell mondani, hogy elérte a célját. Tehát az ukránok beálltak a sorba úgy, ahogy az Donald Trump akar, és nem is rosszul egyébként az adott helyzetben, azt gondolom, hogy ez egy jó dolog az ukránoknak ahhoz képest, minden más alternatívához képest. A második, ami Donald Trump elért, hogy Zelenszky ismét vitathatatlanul Ukrajna vezetőjévé vált. Ugye előtte se volt rossz helyzetben, mert az minden ellenkező híreszteléssel szemben oroszok, oroszpártiak és néha az amerikaiak is azt híresztelik, hogy ő már nagyon népszerűtlen. Hát ez a szörnyű népszerűtlenség ugye nagyon alacsonyra süllyedt az év elejére, 54% volt a támogatottsága, a háború közepette. Ugye sok vezető örülne ennek a támogatottságnak, de most 10%-ot emelkedett annak hatására, hogy ott kiállt az ukrán érdekekért a Fehérházban. Most a megállapodást még nem tudjuk mérni, ugye, hogy mennyi. Szerintem ez is pozitív hatása.
Hát azon gondolkozom, bocsánat, hogy közbevettem, de hogyha egy olyan megállapodás ezt a végén, amiben lemond területekről, ez óhatatlan bukását fogja okozni. Mert azért van egy ilyen elvárás, nem, hogy mindent vissza, és még a Krím-félszigetet is?
Van ilyen, de nem hiszem, hogy ebbe belebukna. Nem fog egyébként lemondani. Én azt gondolom, hogy ha hallgatja azokat a műsorokat, amiket mi csinálunk, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. Azt kéne csinálni, hogy de facto elismeri, hogy ideiglenesen az oroszok megszállnak ukrán területeket, és aztán de jóre kijelenti, hogy az azért Ukrajnához tartozik. Ő egyébként mondott is ilyeneket, ami ebbe az irányba mutat, hogy nem biztos, hogy azonnal, és nem biztos, hogy katonai erővel kell visszaszerezni azokat a területeket, amiket az oroszok megszállnak. Tehát itt lehet egy ilyen megállapodás, aztán ha lenyugszanak a kedélyek, remélhetőleg egy hosszabb tűzszünet után, 10-15-30-50 év alatt.
Igen, ezt akartam mondani, hogy egy aktív tűzfészek mellett fogunk élni innentől.
Nem biztos, nem biztos. Ez mind a kettő nagyon kifáradt, mind a két ország. Oroszország, ha lesz tűzszünet, ha nem, óriási gazdasági problémákkal néz szembe. Ha az amerikaiak még ráfekszenek, akkor különösen. A kínaiak ugye nagyon önzőek, érthető okból, úgy kizsákmányolják Oroszországot, hogy csak na. Oroszország rá van utalva, hogy ezért ez az egyik esélye annak, hogy béke legyen, vagy fegyverszünet legyen, hogy ugye Trump rá akarja választani Oroszországot Kínáról. Oroszország meg azért annyira nem szereti azt, ami amennyire most függ Kínától, tehát ott egy kis függetlenedés elképzelhető. És hát az is kérdés, hogy mit tudunk mi ajánlani. Tehát ugye nagyon régen én elég sokat tárgyaltam szovjetekkel, meg oroszokkal. És nagyon régen az a tapasztalatunk, hogy az oroszok csinálnak egy problémát, és aztán mikor nem tudják megoldani, akkor utána nekünk kell megoldást kínálni erre, és utána elhitetni velük, hogy ezt ők találták ki, és utána hálásnak lenni, hogy ők nagykegyesen beleegyeznek ebbe. Ugye ezt már a szovjetek is esélytek. Tehát nagyon nem működik. Most kikapcsolom most már a telefonot.
Hát, csak nyugodtan ez hálásnak nem.
Tese? De engem idegesít.
Ezt megértem.
Úgyhogy én azt gondolom, nyelfelé haladunk, hogy az oroszok bementek egy zsákutcába, abból valahogy ki kell jönni, ha nem akarnak neki menni, feljön a falnak, de ők ezt nem akarják beismerni, meg azt akarják, hogy nyissunk egy kis kiutat belőle. És hát kell egy kis kiutat nyitni nekik, nem csak azért, hogy ebből ki tudjanak jönni, hanem azért, mert azért ugye azt a paradoxont, amiben most már viszonylag hosszú ide élünk, hogy európai biztonság Oroszországgal nem tud lenni, ezt látjuk, de hosszabb távon Oroszország nélkül se tud európai biztonság lenni, és én azt gondolom, hogy ezt egy koncepcióváltással lehet megoldani, ezt a dilemmát, mert ha ránézzünk Európára, az európai biztonságra, hogy mit tud Oroszország ajánlani Európa biztonsága érdekében? Azt, hogy nem piszkálja De ez ugye nem egy nagyon hatásos orosz hozzáállás.
Vagy miért nem hiszük el neki?
Valami kell, igen, nem is hiszük el neki, persze, de azt gondolom, hogy ha megnyitjuk ezt a teret egy kicsit, és egy eurázsiai biztonsági rendszerbe gondolkozunk, amit az oroszok szeretnek, ugye Putyin már kijelentette, hogy Oroszország nem európai hatalom, hát ránézzünk a térképre valóban.
Eurázsiai hatalom. De mi is eurázsiai nép vagyunk, aki csak az erőből értünk.
Igen, mi is, biztos mi is az vagyunk, én nem úgy érzem, de
minden. Hogy nem ez, de...
Mindegy, most, mi itt nem vagyunk a nagyon nagy játékosok, bár lehetnénk, és jobban, sokkal jobban leszünk is, szerintem, de hogyha ha kinyitjuk egy eurázsiai biztonsági rendszer felé, akkor ott van az oroszoknak mit kínálnia, ha akarják úgy, hogy ezt mi is szerethetjük, amerikaiaknak is. Szóval bele kell venni egy ilyen nyitást Oroszország felé ebben az értelemben természetesen, de hát persze csak akkor, ha bebetonozzuk az európai biztonságot és az európai biztonságban Ukrajnát.
Ugye sokan hitték már ezt, hogy Vlagyimir Putyint meg lehet malmozni. Nekem úgy tűnik, hogy ez nem egy egyszerű feladat, legalábbis nem mondjuk egy magyar miniszterelnökre vár, de még nem is az Egyesült Államok elnökére szerintem. Úgy tűnik nekem, hogy eléggé pontosan tudja, hogy mit akar, és hogy megvannak az az eszköze is, de hogy egy ilyen esetben, amikor tulajdonképpen, tehát elfárasztotta annyira ez a háború, mert mire gondoltunk az elején, sikerül megszerezni ezt, hát nem áll meg, hát Moldáva, Grúzia, ami jönnek sorba, de ahhoz talán elég volt ez a két furcsa kétesés, és aztán furcsa végkimenetelbe torkolló háború, hogy legalább ettől így eltérítse, hogy most akkor az egy kicsit békén hagyja így mondjuk Grúziát, meg Moldovát.
Hát Grúziát nem, Moldovát sem. De nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy katonai erőt alkalmaznak, és ugye leginkább arra kell gondolni, hogy nehogy máshol próbálkozzon, például Litvániában a Szolvaki folyosón, és így tovább, ugye azért erre...
A balti államok azért a legvalószínűbb, az a nagyon veszélyes terep lenne, tehát azért az ott a...
Hát igen, nagyon veszélyes terep, hogyha azt látja, hogy Európa és Amerika esetleg, de Európa önmagában is hajlandó megvédeni Litvániát. Uh-huh. De ha nem, azt látja, hogy nem, próba szerencse, akkor megpróbáljuk. Hát legfeljebb néhány tízezer ember meghal. Ez ugye ez őt nem nagyon zavarja.
Az, hogy Európa elkezd most tényleg itt hagyott minket? Úristen, most tényleg elmegy? Volt ez a Trumpos dolog, hogy akkor most nekünk, most és hogy tényleg elkezdi ezt a dolgot, elég durva bejelentések vannak, ugye, hogy mit fognak így fegyverre, meg egyébként fejlesztésre költeni, na de ez egy folyamat, pontosan tudjuk, ez most nem lesz ott a helyén, viszont Oroszország meg pont legyengült annyira, hogy ő sem lesz most ebben a pozícióban. Melyik állhat hamarabb talpra ebből a kettőből?
Szóval a dolog nem ennyire egyszerű, jó, azért hadd mondjam, de Oroszország legyengült ebben, de azért 3 év háborúban, ugye az orosz hadseregnek, haderőnek az a része, ami elveszett, az nagy részt a kevéssé használható. Ami megmaradt, az a jó része az orosz haderőnek, megtanult háborúzni, és nagyobb is lett, mint volt. Tehát nem egyértelmű az, hogy Oroszország ettől háborútól katonailag nagyon meggyengült. Európa viszont, ugye Európának az az egyik nagy baja, talán a legnagyobb baja, hogy nincs önbizalmunk. Bebeszéltük magunkat, hogy mi semmire se vagyunk képesek, mi olyanok vagyunk, mint egy múzeum, hogy szép meg aranyos, csak nem vagyunk képesek. Az amerikaiak persze, hát azok nagyon, meg a kínaiak is, és hát az oroszok. Ugye be kéne látni, hogy ez nem így van. Ugye Európa nincs igazán elmaradva Amerika mögött, most Donald Trump megteszi ezt a szívességet, hogy még kevésbé legyen egyébként.
Ez egyébként, hogy is lelátja az amerikai gazdaságot.
Ugye Oroszország azért kiderült, hogy a király, ha nem is mesztelen, de maximum egy speedo van rajta, sokkal több azért
egy
nem.
Egy NDK elasztikus fürdőn a drága
fürdőn. Fecske. Még emlékszik. Jó, az sok, oké, legyen fecske. Csak féltem, hogy a fiatalok nem emlékeznek
majd meg az a fecske.
Hát, szóval, és Európa elkezd magára ébredni, és azért azt tudni kell, hogy az a pénz, amit most belefetszölünk, beleöntünk a védelembe, az tulajdonképpen visszapótolja azt, amit az elmúlt 20 évben nem tettünk meg. És ha ezt megtesszük, akkor érünk el arra a szintre, amelyiken Európa lehet, hogy legyen. A helyzet persze egészen más most, mint hogyha folyamatosan foglalkoztunk volna vele, kevesebb az idő, többbe fog kerülni. Amerikaiak, ha egy negatív hatása van Donald Trumpnak, ami hosszú távú, az az, hogy hogy én azt gondolom, hogy hát ha lehet, hogy végleg, de hogy nagyon hosszú távra elveszett az a bizalom Amerika és Európa között az egész biztos, és egyébként Amerikába vetett bizalom is a világban, mert megbízhatatlan ugye, hogy mit fog csinálni. De nem kell elkeseredni Európának, oda kell figyelni például Donald Tuskra, ugye, aki azt mondta, hogy mégiscsak nevetséges, hogy 500 millió európai könyörök 350 millió amerikainak.
Na rá is lépett hogy, az amerikai kormányzat.
Hogy védje meg őket 150 millió orosztól.
Igen. Így kimondva tényleg furcsa.
Ugye? Igen. És tehát a lengyelek most neki indultak mindenen, hogy most nem akarok itt a lengyel belpolitikába bele szólni, mert ott azért mindenféle más vélemények vannak, de az, hogy Lengyelország épít egy 500 ezer fős hadsereget, ami nagyon modern hadsereg lesz, ami, hát ha igaz, majdnem, hogy nagyobb lesz, mint a német
de ez hadsereg. Nem is most kezdődött, tehát ez egy folyamat már.
Igen,
tehát,
de hát most 2022 óta, sőt 14 óta, de 22 óta felgyorsult, és hát vannak új momentumok, ugye azért Donald Tusk meg lemészárolt néhány szent tehenet, nagyon helyesen. Például ugye a legszentebb és legnagyobb tehén ez az atomfegyver kérdése, hogy bemerte mondani, hogy lehet, hogy Lengyelország atomfegyvert fog fejleszteni.
Ez erős állítás.
Erős állítás, nem biztos, hogy jó. Én inkább európai atomfegyverre gondolnék, de van most a levegőben. És hát azért is nagyon veszélyes egyébként, mert gondoljuk végig, hogy mi történik. Ha a lengyeleknek atomfegyverük van, románoknak is lesz azonnal biztos.
Az nyilván. Hát az...
És hát ugye ott van Törökország, amelyik saját jogán is úgy gondolhatja, hogy neki atomfegyver lesz.
Vagy már ott azért el is kezdték szerintem ott azt
hát mindenki elkezdte. Szaglászni. Mindenki elkezdte már, tehát valahol van mindenki. De Törökországra nézzünk, hogy a helyzetét megnézzük Törökországnak, ugye ő neki lenne talán a legnagyobb
hát érdeke. Ugye,
ha most sikerül a kurdokkal kiegyezni, és én azt gondolom, hogy ez most sikerülni fog, akkor Törökország egy hihetetlenül nagy erőt képviselő nagy hatalom, regionális nagy hatalom.
Ez megoldható egyébként európai hadsereg nélkül? Tehát, hogy nemzetállami hadseregekkel, vagy azért egy Európa biztonság ebből szempontból most azért összerántja egy dolgokat, és azt mondják, hogy kell egy EU-s hadsereg.
Nem EU-s, európai.
Európai,
hiszen ugye de hát látjuk, hogy a londoni találkozó törökök ott voltak. Uh-huh. Hát azért ne felejtsük már el, hogy ez, és ez szerintem ez kiválthatja a nagyon régen folyó vitát az EU-tagságról, hogy a Törökország EU-tagsága nagyon valószínűtlen, uh-huh. és ez nagyon frusztrál mindenkit. De ha Törökországot beintegráljuk egy ilyen nem EU-s európai együttműködésbe, akkor sok mindent megkaphat, megadhat neki sok mindent, EU nélkül, vízummentességet például.
Hát, például mit találjuk ki? Tehát úgy értem, az Európai Unió találjuk persze. ki, hogy mit ad, milyen jogosítványok ajánl, nem EU-tagság.
Igen, de amit akarunk, az bármit egyébként, segélyeket, bármit lehet adni EU-tagság nélkül is. És akkor nem, nincs itt ez a frusztráció, hogy tárgyalások folynak, és mégsem folynak, és állandóan kitolunk velük, és így tovább. Tehát ennek sok pozitív hatása lesz. Izrael nem fog örülni neki, ugye, mert most a iráni fenyegetés mellé fölépül egy török fenyegetés, és hát ezzel Izraelnek
sok Izrael az Európa bajnokságban, a labdarúgó Európa bajnokságban indul, tehát ugyanúgy lehetne Izrael is tagja ennek, ahogy a török.
De ezt nem nagyon akarjuk egyébként, senki sem akarja, Izrael sem akarja.
Kicsit nagyot húznánk magunkra, de
Izrael nem akarja feladni a függetlenséget, úgy Izrael Ben Gurion óta azt mondja, hogy ő maga egyedül, és segítek nekünk, az nagyon jó.
Egyesült Államok, mintha kicsit belefolyt volna ebbe.
Igen, de akkor is az izraeliek sokszor kitoltak az amerikaiakkal, sokszor fölülírták azt, amit az amerikaiak mondanak. Szóval ők nem fogják feladni a függetlenségüket, de biztos, hogy egy török fenyegetéssel szembe kell nézniük. Az elkövetkező időkben, mondom, különösen, hogyha a kurd kérdés megoldódik, mert ugye a kurd kérdésnek a Izraelre vonatkozó fő része az a szíriai kurd török ellenőrzés alatt álló szíriai kurd területek, ami Szíriának majdnem a fele és a legszilárdabb, a legstabilabb része Szíriának, tehát, és ugye ez fenyegeti nyilvánvalóan, ha ott vannak, ugye már odáig ment, amit, hogy az izraelek elkezdtek az oroszokkal beszélgetni, hogy nem menjenek már ki Szíriából.
Az nagyon speciális.
Szerintem ez nagyon rossz ötlet. Nagyon rossz ötlet. Rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy az izraeliektől ez nem meglepő, mert nekik szoktak ilyen nagyon kacifántis ötlet.
Igazából, hogyha lennék még a Wagner zsoldosai, akkor az lett volna az ideális Izraelnek, azok ott maradnak, és akkor mindenki moshatja a kezeit.
Hát ha a Wagner zsoldosokat ugye ellenőrzi Moszkva eléggé, akkor igen. Csak a Wagner zsoldosoknak nincsenek ez 300-asaik, szóval az a légvédelmi rakétáik, ami az Izraelt fenyegeti. Szóval ez egy bonyolult dolog, de mindesetre visszatérve Ukrajnára, ugye a Törökország most egyértelműen úgy tűnik, hogy Ukrajna mellé áll, és ennek vannak ilyen negatív, de hát általában, ha egy problémát megoldunk, akkor kettő új szokott keletkezni, úgyhogy ez most is így van. Ugye meglátjuk, hogy az amerikaiak mit csinálnak. Úgy nagy kérdés, az visszatér az eredeti kérdésre, hogy mit csinál Oroszország, és ha lesz tűzszünet, ugye én azt gondolom, hogy ez egy ilyen havonként automatikusan meginduló megújuló tűzszünet szeretne majd lenni, ha lesz egyáltalán, és közben kidolgoznak valami megoldást arra, hogy hogyan ellenőrzik, hogy folyik erről egy egyébként szakmaiatlan vita, hogy ki menjen oda békefenntartónak, európaiak, nem amerikaiak, és így tovább. NATO tagok, nem NATO tagok, szóval ugye ezt azért meg kell majd oldani.
Nyilván valamit ki kellene találni erre, főleg ismerve azt, hogy ugye, mintha előfordult volna már, hogy ilyen szerződéseket ugye semmisnek tekintett Oroszország.
Ja, ez azért félértés, hadd osztassuk el, hogy a békefenntartó erők nem a szerződésnek a felrúgását akadályozzák meg, hanem a megsértését tudják megakadályozni. Ha valaki fel akarja rúgni a szerződést, akkor
az
fel van rúgva. És akkor a békefenntartók hazamennek legjobb esetben.
Hisz ugye megszűnt ugye a béke, amit ugye fel kellene tartani.
Pontosan, így van. Úgyhogy, hát ezek még nyitott kérdések, de talán most, ha egy héttel ezelőtt beszélgetünk, kevésbé lettem volna optimista, mint most.
Igen?
Igen, ez a zsidai találkozó, ez jót tett az optimizmusomnak, meg Ukrajnának is, ami talán még fontosabb.
Itt van egy ilyen értelmezés egyébként, ezt most kikukáztam az előbb, de most visszaszedem gyorsan, mert hogy ugye abból próbálják, ugye Putyin nem szólalt meg ez ügyben, nyilván miért szólalna meg, és hogy de hogy próbálják így a helyi újságokból levonni azt, hogy is azt írja mondjuk konkrétan a RIA Novosti, hogy ugye kíméletes módon kell felhívni Trump figyelmét a béke útjában álló problémák valódi mértékére, nehogy ez csapást mérjen optimista természetére. Mindig kellemetlen azt mondani az embernek, hogy a javaslatát nem lehet megvalósítani a bizalmatlanság és a keserű tapasztalatok miatt jelent meg, ugye ez egy ilyen pártlap gyakorlatilag, úgyhogy valószínűleg nem áll távol. Úgy kell visszaadnunk a labdát Ukrajnának, hogy ismét Zelenszkij legyen az akadálya Trump Nobel békedíjának. Nagyon finomak ezek a megfogalmazások, de hogy arról szól a történet, hogy ők nem akarnak nyilván tűzszünetet.
Persze, biztos nem akarnak, hogy rákényszerülnek, az attól függ, hogy az amerikaiak mit csinálnak, és hát, hogy az európaiak, tehát ha elkezdik elhinni azért az oroszok, hogy ez az európai, ez a tetrekész, a koalíció, ez valóban tetrekész, akkor azok azért nagyon nagy súlya lesz az orosz döntésben. Az amerikai döntés mellett, vagy után talán, de nagyon nagy súlya lesz. Ha megint helyreáll, ha nem is örökké valóságig egy amerikai-európai együttműködés, ugye más alapokon, más mértékben, más módon, mint korábban, de mégis egy helyreáll. Ugye és ennek van esélye, mert Donald Trump azért szeretné, ha az amerikaiak rendet tartanának Ukrajnában, azt a rendet, amit ő teremt meg.
De szeretné, mert annyira, nekem úgy tűnik meg, hogy ő nem akar már itt Európában, hogy már semmit.
Igen. Azért mondom, tehát ő azt akarja, hogy ne legyen háború, hogy milyen feltételekkel, azt nem. zavarja, és hogy ő csak annyiban legyen ebbe belevonva, amennyiben neki haszna lesz Rázsritka fémek.
Igen, ez még egy egészen furcsa szempont volt, amikor ugye eddig úgy nem vettem észre, hogy tehát világpolitikai tényezők úgy egyben seftelnek is egy ilyen akció közben, de ugye, ahogy ő ugye kihozta a saját kriptovalutáját, ami után megválasztották, úgy gondolja, hogy...
Az amerikaiak mindig seftelni szoktak, tehát ugye nálunk a régi szép időkben, amikor én aktív diplomata voltam, ugye az volt, hogy a magyar nagykövetek nem üzletelnek, nem szabad vele szólni az üzletbe. Tehát az amerikai nagykövet gyakorlatilag más se csinált, mint hogy üzletelt az amerikai érdekek, az üzleti érdekek mellett. Hát ez most előjött egész magas szinten, a lehető legmagasabb szinten, a lehető legotrombább módon, de előjött.
Sohasem a stílusáért szerettük Donald Trumpot, nem a kifinomultsága miatt, de mondjuk azért már Gáza vezetben olyan volt, hogy akkor itt lesz egy nagy beach, innen költözzenek el, tehát az egész teljesen abszurd volt.
De várjunk velem, és annyi mindenre mondtuk már, hogy abszurd.
Hogy... Attól még, hogy megvalósulhat. Én abszurdnak tartom. Igen. Az majd ott a helyi erők el.
Igen, ugye Donald Trumpnak az a sajátossága, én azt gondolom, hogy Donald Trumpnak az a sajátossága, hogy úgy kell hozzá viszonyulni, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük. Úgy kell hozzá viszonyulni, hogy ő ül az ovális irodában, ő az amerikai elnök, és abból, amiket ő mond, még ha nem szeretjük, meg ha hülyeségnek tartjuk is, hozzuk ki a lehető legtöbbet. A lehető legtöbbet Európának, és a lehető legtöbbet Magyarországnak.
Ez egy ilyen praktikus hozzáállás igazából, de hogy is mondjam, tehát igen, ez nehéz úgy kommunikálni, hogy egy ilyen sikert értünk el, mi az ellentétben az Európai Unió többi részével az Egyesült Államokkal folytatott vitában, mert hogy mintha egy kicsit azért ez ránk is negatív.
Ennek több aspektusa van, én azért nem mondanám azt, hogy ez teljesen alaptalan. Ugye ezt a viccet szokták idézni, a elefánt meg a egér a hídon. Ez nem jó. Én azt gondolom, hogy ez nem jó párhuzam. Azért szerintem elértünk dolgokat az amerikaiakkal. Európa számára is bizonyos dolgokban. Én azt gondolom, hogy Donald Trump húzódik, ha Európa felé húzódik, akkor azért abban az is benne van, hogy a magyarokkal beszél. Szlovákokkal nem, mert azt látom, hogy a szlovák politika az majmolja a magyart ügyetlenül, és utána megalkozik.
De Meloni azért még ott
van. Meloni nagyon sokat, tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb befolyással a Meloni van, érthető okokból. És Meloninak Európára is óriási befolyása van. Hát ha megnézzük, hogy az elmúlt egy hétben a patrióták csoportjában lévő, azt vezető francia Nemzeti Front két vezetője, ugye a formális vezetője az elnök, és az informális vezetője Marine Le Pen, mit mondtak Oroszországról? Az gyakorlatilag azt mondták, hogy egyrészt Donald Trump nem jól teszi, hogy beszünteti a támogatását Oroszországnak, és mi életünket Ukrajnának. Ugye mi életünket és vérünket Ukrajnának, de katonákat nem küldünk, ennyi. De mindenbe támogatjuk, tehát majdnem melonizálódik Marine Le Pen. Még egy picit várni kell rá, de én azt gondolom, hogy ugye Meloninak a családi terhei meg a háttere egy kicsit jobban zavar, vagy kevésbé zavar, de azt gondolom, hogy rövid időn belül Marine Le Pen odáll Meloni mellé, mert ha másért nem, azért, mert látja, hogy az a siker Amerikában is, meg Európában is. Hát azért, ha ma megkérdezik Kissinger szegényt, hogy kit hívna föl Európában, én Melonit hívnám az ő helyébe, akkor is, hogyha Meloninak nincsen konkrét funkciója az Európai Unióban.
Hogyne, valószínűleg igen, több szempontból is sokkal kellemesebb hangja van, mint Orbán Viktornak, vagy Ficónak, tehát hogy nyilván a telefonban ez is fontos.
Sok minden más.
Az egy zárójeles megjegyzés, csak
ugye, hogy... Bocsánat, itt az az érdekes, csak ugye a poén kedvéért, hogy itt most három nő uralja Európa politikáját igazából, Meloni, Le Pen és Ursula von der Leyen.
Ja, hogy Ursula von der Leyen a harmadik.
Nehogy, ne felejtsük el, sokkal jobb és sokkal befolyásosabb, mint sokan gondolják és szeretnék.
Csak közbe jutott eszembe, hogy ez hogy van, hogy a francia nukleáris fegyverek nem NATO fegyverek, a britek meg igen.
Egyik sem az. Egyik sem az. A britek most nagyon érdekes dolgokat csinálnak. Ugye, mikor az amerikaiak felfüggesztették Ukrajna hírszerzési támogatását, ugye akkor ők megtiltották, abban egy ilyen egyezmény a briteknek kell, hogy megtiltották, hogy a britek támogassák az ukránokat. Uh-huh. És erre a britek azt mondták, hogy ez tiltsátok meg magatoknak, de mi folytatjuk a támogatásukat. És jönnek el, tehát a britek egyértelműen az amerikai atomütőerőhöz kapcsolódtak, most jönnek el felé a NATO felé. Mindig NATO-sabbak voltak, de most nagyon erőteljesen. Ami ennél sokkal érdekesebb, hogy Macron is, ugye, aki ugye de Gaulle csinálta meg ezt az atomütőerőt, és a francia külpolitika mostanában megint elég gólistává válik. Szerintem egyébként ez jó dolog. És ugye Macron mondja már most azt a szentségtörést franciák számára, hogy ugye ebben még Marine Le Pen nem nagyon szeret beleegyezni, hogy hát nem zárjuk ki, hogy az európaiak számára is atomernyőt biztosítson a francia atomütőerő. Persze úgy, hogy a végső döntés a francia elnöknél marad, amit egyébként...
Mert mondom, hogy ugye az merült fel, ugye a franciáknak a nukleáris ernyőt, hát ahogy működjön, az közelebb kéne vinni, ugye valamelyest, ugye meglehetősen távol vannak.
Hát igen, de ott versenyezni fognak a franciák, mert a lengyelek meg a románok, hogy hova vigyék. Még a litvánok meg a észtek is, de az oda kevésbé.
És mi,
de
ebben nem, két országban. Mi nem próbálkozunk ezzel.
Nem hiszem, hogy próbálkoznánk. Ne is, nem is kell ez nekünk.
Nem volt már, köszönjük, igen, azt hiszem a Pershing volt az utolsó.
Igen, de ugye ez is volt, mondjuk még nem azért, mert attól nagyon célponttá válik egy ország, hogy ott van, mert ez egy butaság. Egyébként is célpont. Egyszerűen katonai okokból van másfél óránk, elmondom, hogy nagyjából micsoda. De ez a két ország, Lengyelország és Románia lenne a legalkalmasabb.
De azt mondjuk, ugye, hogy mi vagyunk az ideális, mert mindig azt gondoljuk, hogy mi a rajtunk ment, tehát minden rohadt front, ami létezett.
Ja, de nem menjen már azért minden front, de nem mi vagyunk, kicsik is vagyunk, meg. De bár lehet egyébként, de hát ugye bár elhanyagoltuk, ugye nekünk volt stratégiai jelentőségű támaszpontunk, Oroszország vagy szovjet támaszpontunk, amit nyugodtan viszonylag kis költséggel föl lehetne újítani, ez a Komodorsi repülőtér, amelyik az egyetlen olyan repülőtér volt itt Közép-Európában, ahol orosz vagy szovjet stratégiai bombázók is le tudtak szállni. Ugye amiből következik, hogy ha stratégiai bombázók leszállhattak egy repülőtéren, akkor ott atomfegyverek kell, hogy legyenek, mert ilyen vacak bombákért nem fognak ide jönni. Voltak is.
A stratégiai bombázók, azok mit képzeljünk magunk elé? Ezeket az iszonytató
nagy darab, 260-as.
Aha, és ennek az amerikai megfelelője, gondolom, az is le tud szállni.
Az amerikaiaknak ennél sokkal modernebb van, az oroszok mostanában nem csináltak már, hogy szovjetek újat, de ez ettől még megvan.
De kifutópálya igényes egy ilyen dolog, akkor abszolút, gondolom, mert abszolút, itt az a gond, hogy...
Igen, hosszú és jó minőségű kifutópálya kell nekik. Az AN-2-es az le tud szállni a réten is, de mondjuk ilyen kis kézi kazettás bombákat tud dobálni a fülkéből a pilóta.
Hisz emlékszünk erre, amikor volt ugye a célzó, ugye ezek a két federes repülőgépek, az egyiknek fogni kellett a kormányt, és a másik dobált.
A másik dobált, igen, de óriási nagy hatással. Bár azért meg kell mondani, hogy az első világháborúban ugye ez volt az áttörés, mikor megjelent a légierő, és a hátországot is támadták, ugye addig nem szokták a hátországot támadni, tehát katonai szempontból az egy áttörés volt ez a kis bombadobálósdi.
Ez fejlődött most oda, hogy drónok. Bum.
Hát igen, hogy ez a következő, hát azt egyébként, ez a támadás, Moszkva, ez a dróntámadás, ez majdnem, hogy a Matthias Rust eseményre hajaz, ugye emlékezünk, hogy egyszer a fiatalok, igen. Nem biztos, hogy egyszer egy ilyen kis sportrepülővel egy idétlen német fiatal leszállt a Vörös téren. Igen, hát azért több száz kilométert mentek ezek a drónok Moszkváig, és senki nem vette észre.
Elméletileg ezt ki kéne szűrni?
Ezt rögtön, hát ez az első.
Ezek olyan kicsik radar alatt. Ugye Matthias Rusznak ugye az volt a trükkje, vagy nem volt a trükkje, hanem egyszerűen tudott magasabban repülni, de abban a zónában
trükk is
repült.
Volt egyébként, igen.
De abban a zónában repült, ahol nem vették
észre. Igen, hát ez azért ma már másképp van.
Úgy lőnék le egyébként, hogy gondolkodás nélkül abban a pillanatban átlépni.
Persze, igazuk is van, lett volna egyébként, hogy az ilyen repülőket le kell lőni. Ez.
Akkor is lelőtték
volna. Azonnal, ha tudták volna. Az ukrán drónokat is lelőtték volna, csak nem tudták. tudták. Valami, ez egy nagyon furcsa dolog, ezt nem is értem egyébként. Az orosz légvédelemnek nagyon, hát nem, hogy az összeset le kellett volna lőni, de majdnem az összeset, de ők észre se vették.
De ez vaskupola, tehát úgy képzeljük el, mint hogy egy ilyen teljesen zárt rendszert, mert azért a drón az kicsi. Hát azért nem arra van. A légvédelem általában nem arra készül, hogy ilyen egy
méteres... De most már igen. Persze, hát most már sokkal nagyobb probléma a drónok, mint a drónoknak az elfogása.
És ez tényleg, hogy van ez, hogy vannak nagyon jó minőségű amerikai, meg gondolom orosz drónok, és akkor van ez a kicsit olcsóbb török drónok a piacon, és aztán van a kínai, nagyon olcsó drón, gondolom.
Ami nekem is van, igen, egyébként, de egy darab fegyver nincs rajta, ezt előre mondom, mielőtt jön a rendőrség, hogy de hát ez mind használható, csak más célokra használható. Tehát azért gondoljuk bele, hogy a háború elején az ukránok olyan drónokat használtak, amit az áruházban megvettek valahol, és akkor fölé szállt a tanknak, és beledobta a nyílásába.
Igen, láttam erről a videókat,
és akkor működött. Igen, és akkor ilyen idétlen kis ketreceket építettek rá a tankra, szóval hihetetlen, milyen fejlődés, vagy visszafejlődés ment végbe az elmúlt 3 évben a hadviselésnek a területén is egyébként. Most örüljünk, azt nem mondom.
De... Arra reflektálnék, hogy igazából ez, hogy gyakorlatilag bárhol támadni lehet, a légvédelem alszik, ez egy csomó dolgot okafogyottá tesz. Tehát például a közös határ mit számít most már, hogy van-e a NATO-val közös határ Oroszországnak, amikor hát ez...
Hát azért számít, de nem persze, annyira.
Nem akkora,
és de egyébként ez a közös határ sose annyira volt, annyira katonailag volt jellemző, mint pszichológiailag oroszoknak, hogy az a, ők más első Péter óta bekerítettek érzik magukat, mikor ők kerítenek be valakit akkor is. De állandóan úgy érzik, és ugye az, hogy a határ. De hát ugye ez érdekes dolog, hát a kínai-orosz határ az 6-8-szor hosszabb, mint a NATO határ, és érdekes, a kínaiaktól még se érzik magukat bekerítettek.
Pedig ott még egy fal is ugyan ismert, hogy készül. Egyébként ez pont, hogy ebben a történetben, hogy a kínaiaktól persze nem félünk, mert hogy nyilván ők a... De hogy közben a Kína azért meglehetősen önálló politikát folytatta. Ugye nekem az is furcsa, hogy az elején bizonytalan volt, nem foglalt állást, emlékszem, aztán mégis úgy tűnt, hogy segíti azért valamelyest az oroszokat ebben a történetben, de hát ott azért nagyon praktikus szempontok vannak szerintem. Nem Észak-Koreával, hogy ott mit küldi még 10 000 embert.
Ja, nagyon praktikus szempontok vannak, kész. És ők hosszú távon gondolkodnak. Tehát a 10 000 évig éjjel magyar elvtárs, azt komolyan gondolták. Ők nem 1-2 évben gondolnak, hanem 50-60-100 évben. Ugye van ez a régi anekdóta Csuan Lai akkori miniszterelnökről, Mao Tse-tung eszéről, hogy megkérdezték ilyen 200 évvel a francia forradalom után, hogy mit gondol a francia forradalomról, és azt mondta, hogy hát még nincs meg a kellő történelmi perspektíva, hogy ítéletet alkossunk.
Ez azért egy hibátlan.
Abszolút. És most látjuk egyébként, hogy valóban nem tudunk még ítéletet alkotni.
Lassan elgondolkoznak a szocializmusra.
Igen, és hát a kínaiak már kínai fundát, tessék, ha megnézzük azt a majdnem 10 000 kilométeres kínai-orosz határ, ugye annak a kínai oldalán több mint 100 millió ember él. Az orosz oldalán még 10 millió sem. Ha megnézzük, nincsen róla adatunk, ugye persze, de ha megnéznénk Kelet-Szibériát, nem biztos, hogy orosz több van benne, mint kínai.
Igen, ez mondjuk egyetlen.
És ugye azt is látja az ember, vagy legalábbis vannak róla hírek, hogy a kínaiak nem csak bemennek és hazamennek, hanem ugye egyrészt otthon nem találnak már lányokat, ezért bemennek az orosz lányokhoz, megházasodnak, és ha az ember valahol megházasodik, akkor nem akar visszamenni többnyire. Ugye az orosz nőket nem viszik vissza Kínába, tehát ha sok-sok kínai megy Kelet-Szibériába és ott házasodik, az baj. Már hogy Oroszországnak.
Ismerve a népszűrűséget, azért nagyon feltűnő, nagyon sokára lenne, hogy ott történik valami.
De hát ismerve a helyzetét is, a geostratégia helyzetét is, nem kell olyan óriási nagy erő hozzá, és hát ugye ezek a viccbeli szovjet tankok már nem tudnak felszállni, ha jönnek a kínaiak.
És ezért is a közös határ miatt is jutott eszembe Grönland, hogy hogy igazából annak mi a stratégiai jelentősége Grönlandnak?
Nagyon nagy stratégiai jelentősége van, különösen most, hogy a klímaváltozás miatt az északi hajózásnak a jelentősége megnő. Ugye az oroszok megkapják lassan az északnyugati átjárót, amit mindig igen. szerettek volna. Emlékszünk rá, Lenin atomjégtörőt azért csinálták, hogy ott elmenjenek, ha nem sikerül, most sikerül. Ugye az amerikaiaknak, meg nekünk meg kell ennek a megfelelője. Egyébként tegnap előtt voltak választások Grönlandon.
Hogyne, 11-én
tegnap. És ugye 6 párt jutott be a parlamentbe, ebből 5 függetlenség párt.
Igen, az egyet nem értem ott, hogy mivel kampányoltak. Mit jelent Grönland esetében a függetlenség? Ezt megkérdeztem el egy koppenhágai lakostól is ma reggel, de igazából ezt ő se tudta egész pontosan elmondani.
Nem, persze. Ugye ezek először szlogán szinten jelentkeznek, aztán meg kell nézni, hogy mi történik akkor, hogyha valóban ez van, és akkor majd úgy járnak, mint Beke Kata, hogy Uramisten győztünk. De ez egy érdekes dolog. Ugye egy független Grönlanddal sokkal könnyebb dolga lesz Donald Trumpnak, mint Dánia részeként Grönlandnak. És hát ugye nem tudom, mennyire ismert ez, hogy ugye Grönland nem része az Európai Uniónak. Dánia ugyan tagja az Európai Uniónak, de Grönland kilépett onnan. Tehát ott az Európai Uniónak nincsen ilyen befolyása, hogy megnehezíteni szegény Donaldnak a dolgát.
Most 56 ezer inuitról beszélünk.
Nagyjából,
főleg halászatból. Hogy nem automatikusan lettek az Európai Unió?
Azok lettek, csak kiváltak belőle.
Volt erről egy ilyen döntésük?
Igen. Már elég régen, csak nem volt nagy felhajtás. Ugye azt se felejtsük, hogy van egy nagy amerikai támaszpont Grönlandon. Tehát az amerikaiak...
Izlandon is van egy.
Izlandon az hírű, azt tudjuk, hogy az volt a legfontosabb.
Mert egy nagyon hülye térképet nézünk mindig, az a baj, tehát rossz szögből nézzük a térképet. Grönland jelentőségét azért nem fogja fel az ember, mert ha azt a perspektívát látja, hogy az egyenlítő vonalából nézzük, akkor a torzulás miatt Grönland ott így nincs.
Így van, abszolút így van. És sok minden mást egyébként a térkép eltorzít, tehát hogy mondjuk például, hogy Afrika meg milyen nagy, azt nem látjuk a térképen, hogy belefér, nem Európa többször belefér Afrikába, és így tovább. Igen, tehát valójában Grönlandnak nagyon nagy, Grönland ugye a világ legnagyobb szigete, ugye abból vesz, úgy tudjuk, de hogy ez mekkora nagy, és ez mit jelent, ezt nem tudjuk. És hát ez olyan dolog, mi Izlandban is, ugye, ha Izlandon is, ha körülnézünk, ugye Izlandon ott van egy ilyen övezet, ahol laknak az emberek, az összes többi medvék vannak. Ha Kanadát megnézzük, akkor az a sáv, a nagy tavak mentén a sáv, és föl Vancouverbe, ott laknak az emberek, a többiben medvék laknak.
Ez
Kamcsatkára is igaz, abszolút igaz, persze, és hát igaz Grönlandra is. Ott sem, hogy az 57 ezer ember azért nagyon nem nagy népsűrűséget nem csinál.
0,025% jut egy. Ott azért nincs az, hogy összefutnak. De rég nem láttalak. De hogy épp ezért érdekes számomra, hogy valóban mit jelent a függetlenség számunkra, hiszen ugye ilyen verziókat hallottam, hogy hát ők el akarják dönteni, hogy kivel kereskednek.
Igen.
Mert ezt most nem, milyen viszonyot, azt nem is értem, hogy Dániával milyen a viszonyuk, egy ilyen gyarmat, vagy egy ilyen...
Mert része Dániának, csak van valami autonómia, pontosan szabályozás nem tudom, természetesen én sem, de hát ugye a védelmiért Dánia érzi magát felelősnek, úgyhogy most hirtelen eszébe jutott, hogy a csomó, nem tudom, mit csinál egyébként, mert az 57 ezer inuitot biztos nem tudhat fölfegyverezni.
De...
lehet, hogy egy dán támaszpontot csinál, nem tudom, hogy mi történik. Ott az amerikai támaszpont az van, az biztos.
Hát te végül is tulajdonképpen, de azért gondolom, hogy mi szükség van egyébként Grönlandra a Trumpnak? Hát a támaszpontja már van, mert az még érthető lenne, szeretne egy támaszpontot, van?
Hát ugye egyrészt ugye ne legyenek, hogy mindig van egy megállapodás, hogy a támaszpontnak milyen hatás, milyen lehetősége vannak, de ugye Grönland is, ugye Donald Trump nem hisz a klímaváltozásban, de rengeteg mindent csinál a klímaváltozás miatt. Ugye Grönland is, ha melegszik az idő, akkor onnan egy csomó ritka fémet lehet, ritka nyersanyagokat lehet kitermelni. Azt mondják, hogy
de Alaszkára is igaz, nem?
Ez Alaszkára is igaz, igen. Igen, hát Alaszkával ugye az a probléma, hogy ott van közte Kanada, azért kéne igen, valamelyik kanadai, nem tudom kicsoda, föl vetette, hogy tulajdonképpen az lenne a legjobb válasz a Trumpi diszkriminációra, hogyha megtiltanák, hogy amerikai teherautók Alaszkába menjenek Amerikába.
Például. Ott vagy, azért elég komoly.
Vagy egy ilyen finomabb megoldás, hogy nem adunk el nekik benzint.
Hogy tankolni. Igen, a mexikóiak meg azt állták, hogy oké, make Mexico great again, és már visszarajzolták ugye azt a térképet, ami hát bizony tényleg.
Hát ezek olyan viccesnek hangzanak, de hát azért nagyon sokszor véresek. Én belegondoltam, mondjuk kanadai barátomnak, mondtam, hogy erről úgy mondta, hogy milyen jó ötlet ez, a nem engedjük hát az amerikai terrort, és mondtam, hogy mi van akkor, hogyha amerikai tankok kísérik a konvojt, akkor mit csinálta? Mert hogy Donald Trumptól lesz kitelni.
Ja, soha bármiben. Épp ez volt egyébként. Emlékszem, hogy a Falkland-szigetek is viccnek tűnt először.
Igen.
Mi van? Az ember elkezdte keresni a térképen, és látta, hogy ott van az a pöszmös valami, és ott azért...
Már azért szegény megiszecsert nem sértegetném azzal, hogy Donald Trumphoz hasonlítom.
Semmiképpen. Hisz ugye ő nem... Igen, tehát ő megtartani akarta, teljesen logikusan megtartani a Falkland-szigeteket, és ez sikerült is neki, aztán nem biztos, hogy ez megérte ez az áldozat, mert azért, hogy is mondjam, a művészet évtizedekig élt ebből, hogy,
ja, persze,
hogy,
persze.
Hogy ott azért bizony a brit anyák gyermekei haltak meg.
Hogyne, persze.
Mi lesz ez alapján mi valószínűsíthető orosz részről? Azért ez egy ilyen borzasztó kéteséges.
Ugye, mivel nagyon kéteséges, nem tudjuk, hogy mi történt Trump és Putyin között, hogy miről beszéltek. Hát ugye, ha rossz indulatú akarok lenni, és engem rossz indulatú vagyok, és üldözési mániám van, mint minden rendes magyar szakértőnek, vagy közép-európai szakértőnek, hogy nem egyeztek-e abba meg, hogy Putyin úgy csinál, mintha, de mégse. És hát megvárják valahogy, amíg az ukránok, ugye, amit mondtak is, hogy felülnek valami provokációra. Szóval nem, egyrészt magát a reakciót se tudjuk megjósolni szerintem egyelőre, várjunk 2-3 napot, ki fog derülni, és utána hogy utána mi lesz, azt sem nagyon fogjuk.
Ez mondjuk így jó.
Bármi.
Még beszéljünk a jövőről. Miről nem tudjuk még, hogy mi lesz. De nem, mert hogy szóval nagyjából azt sejtjük, hogy bár borzalmas ezt bevallani, de hogy nyilván nem elérhetők az ukrán célok ebben a történetben. És az irtózatos lehet tényleg azt neked feladni és kommunikálni, hogy bocs fiúk, de hát akkor ez mégis. Sokkal könnyebb helyzet van Putyin ebből a szempontból, hisz neki minden négyzetméter a birodalom nevelése.
Meg egyébként is, hogy ott ő azt csinál, amit akar, mert az egy diktatúra
ukrajna, hát mert nem. De hogy elképzelhető, hogy ilyen csonkán tartja meg ezeket az elfoglalt területeket, vagy olyan területcserékbe akar majd belemenni, hogy akkor kiegészítjük ezt azzal, és onnan kivonulunk, vagy így a térképre nézve neki most mi a legjobb megoldás?
Ugye ezt a 4 megyé, most Krimről nem beszélünk, mert azt rendesen elfoglalta, a 4 megyének a változó nagyságú részét tartja ellenőrzés alatt, Donyesznek, ha jól sejtem, olyan 90%-át, Zaporizsjának meg olyan 70%-át, vagy 60%-át. Én azt gondolom, hogy egyelőre be fog fagyni ott, ahol van a frontvonal. Ha jönnek békefenntartó erők, ugye a békefenntartó erőknek az a sajátosság, hogy még jobban befagyasztják a konfliktust, mert oda települnek, ahol a frontvonal húzódik.
Ja, az mindig az egy legkényelmetlenebb szituáció, de nem tudnak más csinálni.
Nem, egyébként nem. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag tartós helyzet lesz, hogy mennyire. Az attól függ, hogy mi minden történik még Amerikában, Európa mennyire áll föl, hogy Ukrajna mennyire áll talpra, utána...
Az egy nagyon érdekes helyzet lesz. Nem fogunk az új építésből részesülni.
Nem vagyok róla meggyőződve. Hát az Európai Unión belül azért nem vagyok róla meggyőződve. És az ukránok nem hülyek, hogy itt most csak azért
nem csinálnak érzelmi kérdést belőle, de hogy az Európai Unión belül, ha rájuk mutatjuk, nem osztanak nekünk le a vállalkozói.
Nem vagyok róla meggyőződve egyébként. De most gondolj, hogyha például valaki azt mondja, hogy építsünk a Kárpátokon keresztül egy vasútvonalat, amelyik európai nyomtávú.
Keskeny nyomtávú vasutak munkácsra, de Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Sajnos az időnk lejárt, de tudnánk még erről egy órácskát beszélgetni, ám most csak ennyi jutott kakukk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.